Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Énekléssel készítsük magunkat ezen az estén, énekeljük a 376. számú dicséret első három versszakát. A 376. számú dicséret első három versszakát, ami úgy kezdődik, ó jöjj, Immanuel. Gyertek testvéreim, most elcsendesedve álljunk meg Isten előtt, készítsük a mi szívünket erre a ma estére, imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ezután a nap után itt lehetünk a te közelségedben, itt lehetünk előtted, a te igéd előtt, megállhatunk és elcsendesedhetünk, és köszönjük, hogy te kész vagy bennünket felkészíteni, megerősíteni, és valahogyan felvértezni erre az ünnepre, elkészíteni a lelkünket, hogy ne sodorjon bennünket el a mindennapi életnek a mindenféle terhe és rohanása, hanem hogy valóban a tekintetünk az rád irányuljon és rólad szóljon ez az ünnep. Könyörgünk azért, hogy küld el nekünk a te szent lelkedet, aki segít nekünk jól érteni a te igédet, és aki segít nekünk, hogy ne csak az értelmünkkel tudjuk befogadni azt, hanem elérjen a szívünkig, és valóban megtörténjen, megvalósuljon az életünkben az, amit te mondasz nekünk. Köszönjük neked ezt a csendet, köszönjük neked ezeket az adventi énekeket, az adventi igéket, hogy ilyenkor még mélyebben énekelhetjük, még mélyebben tanulmányozhatjuk, és készületük általa mindenre. Kérünk, hogy legyél itt velünk, és világíts be a mi életünkbe a te igéddel. Ámen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek, ami alapján az ő szent lelke által az ő öröm üzenetét hirdetem ma közöttetek. Két helyről olvasom Isten igéjét. Először is egy proféciát olvasok, egy messiás proféciát, majd pedig annak a beteljesedését. Az első ige szakasz, amit olvasok, Ézsaiás proféta könyvének a 61. fejezetéből olvasom az első két verset. Majd ezután Lukács evangéliumának a 4. fejezetéből olvasom a 14-től a 21. verseket, 21. tartó verseket. Így hallgassuk Istenre figyelő szívvel ezeket az igéket. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, vigasztalok minden gyászolót. És Lukács evangéliumából pedig így szól az ige. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógáikban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy olvasson. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött. Ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Ámen. Kedves testvéreim, itt a karácsony környékén, amikor elkezdünk készülődni az otthonainkban a karácsonyra, bizonyára sokan előveszik ilyenkor a karácsonyi díszeket, az ilyen fényfüzéreket és mindenféle ilyen dekorációt, és ilyenkor szoktuk azt tapasztalni, hogy ezek a fényfüzérek össze vannak gabajodva, és olyan nehéz őket szétbontani. És ez még talán akkor is így van, hogyha előző évben szépen rendben összeraktuk, és számítottunk arra, hogy ez úgy is fog maradni az év következő időszakában, a következő télen. És itt az adventi időszaknak valahogyan ez a része, hogy így ki kell gobozni ezeket a csomókat. És hát nem csak ezeket a fényfűzéreket, nem csak erre gondolhatunk, hanem most gondolhatunk a saját lelkünkre, a saját életünkre, amikben nagyon sokszor ilyen csomók keletkeznek. Elakadások, ilyen nehézség, egy-egy olyan megoldhatatlannak tűnő élethelyzet, ami saját lelkünkön tudnak alakulni ilyen kis gubancok, ilyen csomók, de hát mi is tudunk okozni mások életében ilyeneket, és hát a környezetünkben is, ha szétnézünk a világunkban, hát nem azt látjuk, hogy nagyon nagy rend lenne, hanem éppen, hogy ezeket a gubancokat, ezeket a megoldhatatlan csomókat látjuk magunk körül. És ezen az estén most ez az egyik cél, vagy ezeken az estéken itt az adventben, hogy valahogy ezeket a lelki csomóinkat, lelki összegubancolódásainkat adjuk oda Istennek, hogy ő legyen az, aki ezeket segít megoldani, segít megoldást találni, segít kisimítani, és valóban szépen felkészíteni itt az ünnepre. És még hozzátenném azt, hogy nagyon sokféle megoldási kísérletünk van ezeknek a problémáknak a megoldására, amit most a lelki dolgainkra gondolunk. Az első általában az, hogy nem foglalkozunk vele, hogy úgy csinálunk, mintha nem lennének problémák, és valahogy itt az ünnep hangulatában inkább a szép dolgokat vesszük elő, inkább a kedvességünket, valahogy próbáljuk ezt kifejezni, de Isten pedig arra hív minket, hogy ezeket a mélyen fekvő problémákat is vigyük elé, és hogyha kell, akkor igenis rendezzük a kapcsolatainkat másokkal, rendezzük a kapcsolatunkat az Úrral is. Az advent az Úr eljövetelét, az Úr érkezését jelenti, aki eljön hozzánk, és éppen ezekben a mindennapi helyzetekben nagyon fontos, hogy abban is meglássuk, hogy ő nem csak általánosságban a történelemben jött el, hanem hogy a mindennapi életünkben, amikor szükségünk van rá, és amikor úgy érezzük, hogy nincs szükségünk rá, akkor is ott van, jelen van, és kínálja önmagát. Krisztusban eljött, eljön, és el fog jönni a megoldás az életünk minden kérdésére. Ez egy nagyon fontos üzenet, tudom, hogy itt este nehéz ezeket jól megjegyezni, úgyhogy még egyszer elmondom ezt, hogy Krisztusban eljött, eljön, és el fog jönni a megoldás a mi életünk kérdéseire. És ma ezen az estén azt fogjuk megnézni, hogy ez hogyan történik, hogyan jött el Krisztusban mindez a megoldás. Az igében azt olvashattuk, hogy Jézus Krisztus az, akit az Isten felkent. Ez egy ismeretlen szó sokak számára, talán a mi fülünknek ismerős, de most ebben a három napban egy kicsit ezt a felkenetést, ezt a Jézus Krisztusnak a messiás voltát helyezzük a középpontba. Azt próbáljuk egy kicsit mélyebben megérteni, hogy mi köze ennek az életünkhöz, a mindennapi életünkhöz. Mit jelent az, hogy Jézust az Atya felkente az ő szent lelkével? Hát azt jelenti, hogy felhatalmazta. Ő az, akit felhatalmazott, akit beiktatott ebbe a tisztségbe. Jézusnak a neve ezt jelenti, a felkent szabadító, Jézus Krisztus. Mert hogy ő az, akit az Atya kirendelt nekünk, az ő lelke nyugszik Jézuson. Ez ennek az adventi három estének most a címe, hogy az Úrnak a lelke Jézus Krisztuson nyugszik. Ő az, akin keresztül Isten szól hozzánk. És ebben a felolvasott igében, az Ézsaiási proféciában, és annak a beteljesülésében is láthatjuk ezt a hármas tisztséget, azt a felhatalmazásnak a három részét, amit Jézus Krisztusban megkapunk. Az első, hogy ő proféta, ami azt jelenti, hogy meghirdeti az evangéliumot, az örömhírt. De király is egyben, ő az, aki a szabadulást, a szabadon bocsátást hirdeti. És pap is egyben, ami azt jelenti, hogy meghirdeti az elengedést, meghirdeti az Isten engesztelését. És ez a három tisztség az Ószövetségben tulajdonképpen az olajjal való megkenetés által történt. Tehát csak az lehetett proféta, pap és király, akit Isten indítására olajjal felkentek. Tehát ez a szertartás, a felhatalmazásnak volt a jele. És Krisztus mindhárom tisztségben a leghatalmasabb. Tudjuk jól, hogy voltak hamis proféták. Voltak olyan királyok, akik tévútra vitték az országot. És voltak olyan papok, akik nem tartották elég szentnek Istent. Mind a háromban emberileg az emberek elbuktak ezekben a tisztségekben. De Jézus Krisztusban valahogy mélyen összpontosul mindennek a háromnak a lényege. és ő ebben hitelesen volt jelen, és hitelesen van jelen ma is. És mit jelent ez a három tisztség? Ez nem csak arról szól, hogy még ezt is tudjuk Jézusról, hanem ez a három tisztség, ami életünkre hatással van. Ezek az életünk három legnagyobb kérdésére adnak választ. Az első az az, hogy az első kérdésünk az, hogy ki ad választ, ki ad legvégső választ az életünk minden kérdésére. A válasz pedig az, hogy Jézus a legfőbb proféta. Második, hogy ki az, aki irányítja az én életemnek a történéseit, kinek a kezében vagyok. Erre a válasz, hogy Jézus a legfőbb király. És a harmadik pedig, hogy ki ad végső megbocsátást, engesztelést a bűneimre. Erre pedig a válasz, hogy Jézus Krisztus az igazi főpap, aki életét adta a mi bűneinkért és a mi életünkért. És ezen az adventi három estén ezeket fogjuk körüljárni, ezeknek a mélységeit, hogy ez tényleg valóban hogyan jelenik meg a mi életünkben, mi közünk van ehhez. És ezen az első napon a prófétai tisztségről fogunk egy kicsit együtt gondolkodni. Tehát arról, hogy kinek a szava hiteles az életemre nézve, kinek a szavára hallgassak, ki az, aki valódi választ tud adni az én kérdéseimre, ki az, aki meg tud vigasztalni, örömöt adni, békességet adni. Ezekből a kérdésekből érezhetjük, hogy olyan sok más megoldási útvonal is lehetne, olyan sok más helyen keressük ezekre a választ. Kinek a szava hiteles? Olyan sok minden forrást tartunk sokszor hitelesnek Jézuson kívül. Olyan sok mindenki másnak a szavára tudunk hallgatni Jézuson kívül. És olyan sok minden másban keressük a vigasztalást és az örömöt. De ma Krisztus álljon előttünk, mindakiben ezeket megtaláljuk. De előtte mit jelent az egyáltalán, hogy próféta? Hát a próféta az Isten kijelentésének a továbbadója. Isten kijelentésének a továbbadója. Az a személy, akit Isten eltöltött a Szent Lelkével, és nyilvánosan hírül adja az ő akaratát és szavát. A próféta az egy nagyon fontos személy. Az Ószövetségben ugye jó sok prófétát ismerünk, az ő írásaikból, vagy az ő olyan emberekből, akik az ő szavait leírták, rengeteg ilyen profécia maradt meg az Ószövetségben. Akiket Isten felhatalmazott, a lelkével eltöltött, és valamilyen üzenetet bízott az ő szívükre. És ha jól átnézzük ezeket, elolvassuk ezeket, akkor látjuk, hogy van benne figyelmeztető, irányadó, és nagyon sokszor pedig ilyen ígéretekkel teli üzenet, amit Isten rábízott az ő prófétáira. És Ézsaiás próféta könyvéből olvashattam az igét, hallhattuk ezt az igét, és annak pedig a beteljesülését, a megvalósulását. Tehát egy ilyen proféciát, ahogyan valóban az életre kelt, és ahogyan ez nem állt meg, ez a folyamat, ott Názáretben, amikor Jézus ezt az igét felolvasta, és ahogyan az ott beteljesült, hanem ez az ige ma is szól, és Istennek a lelke által ma is érthetővé teszi, és meg tud szólítani általa bennünket. És mi volt ennek az igének az értelme, amit felolvastam az elején? Jézus, ahogyan a korabeli férfiak szombaton elment a zsinagógába, hogy Isten igéjét olvassák együtt, és azt értelmezzék. És ezek nagyon régi proféciák voltak már akkor is, amit úgy hagyományoztak tovább, azzal a lelkülettel adták tovább a következő generációnak, hogy ha majd eljön a messiás, ha majd eljön ez a felkent személy, az Isten által rendelt személy, akkor ezek az utódok majd felismerjék ezek alapján, hogy ki az, akit Isten küldött. És ezzel a mély váradalommal adták tovább a gyermekeiknek, az unokáiknak, a következő nemzedéknek Isten kijelentését, Isten szavát. És itt pedig azt látjuk, hogy eljött ez a messiás, ahogyan meg volt írva, ahogyan előre megmondták a proféták. És akkor Jézus felolvassa ezt az igét a zsinagógában, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. De Jézus nem ebből a hagyományból olvasta az igét, nem csupán azért, mert ez így szokás, és hogy menjen tovább, még tovább öröklődjön ez az ige és annak tartalma, és nem is úgy olvasta, mint a korabeli rabbik, vagy mint a mai lelkipásztorok, hogy utána meg fogja magyarázni, értelmezni, hanem Jézus úgy olvasta fel, hogy ott is akkor az beteljesedett. Ez a profécia ott megvalósult a szemük láttára. És ez azért történhetett, mert Jézus nem csak a legfőbb proféta, aki Istennek a kijelentését tudja adni az embereknek, hanem azért, mert ő maga az üzenet. Mert ő maga a kijelentés, ő maga az ige, ahogyan azt az Új Szövetségből olvashatjuk, hogy az ige testé lett, és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Jézus nem úgy ad megoldást az életünkre, hogy gondolnánk. Ott és akkor, Názáretben vagy Izraelben nem úgy adta a megoldást, ahogyan várták. Nem azt mondta, hogy itt van ez a társadalmi probléma, a szegénység, vagy a bűnözés, vagy a testi-lelki betegségek, és akkor ezt meg ezt kell tenni, ezt így meg így kell érteni, és ezt meg ezt kell csinálni, hanem tulajdonképpen egyértelművé tette, hogy ő a megoldás. Hogy nem különféle praktikák és módszerek vannak, ami alapján majd egy tökéletes világot hozhatunk létre itt a Földön, hanem ezzel tulajdonképpen arra mutatott, hogy ő az a felkent, ő az a szabadító, ő az, akit Isten ezért küldött, hogy megoldás legyen az életünkre nézve, és megoldás legyen a bűneinkre nézve is. Egyedül őt hatalmazta fel Isten az evangélium hirdetésére. De mi az, hogy evangélium? Hát nagyon sokszor beszélgetünk erről, minden ige hirdetésnek ez van a középpontjában, az örömhír, de értjük-e, hogy mi az, hogy evangélium? Ott régen akkor azt jelentette, hogy egy új uralkodó került a trónra, aki elhozza a békét, elhozza a jólétet, aki biztonságot teremt az országban. És ezt az örömhírt kihirdették, voltak olyan emberek, akinek ez volt a feladata, hogy hírul adják, hogy itt van a király, nem vagyunk egyedül, van, aki vezesse az országot, van, aki megvédjen bennünket, hogyha megtámadnak, van, aki értünk döntéseket hozzon és küzdjön. Jézus az igazi evangéliumot, az igazi örömhírt hirdette ki, és ettől ez sokkal nagyobb örömhír volt. Mert hogy ő Isten országának, az ő uralkodásának az idejét hirdette meg. Eljött az Isten országa. Itt van. Nem kell keresni, mert ott van a szemünk előtt Jézus Krisztusban. Ő az, aki rendet tud tenni a mi életünkben. Ő az, aki meg tud tisztítani minket. És aki ennek az uralkodónak, ennek a Jézus Krisztusnak az országába tartozik, arra kiterjeszti Jézus mindezeket a javakat, mindezeket az ő közelében átélhetjük. És ennek a mennyei királyságának az időszaka, Isten országa az itt kezdődött el Jézus Krisztussal. És ez nem fejeződött még be. A kegyelemnek az ideje még most is tart. És talán azért is vagyunk most itt együtt, mert Isten megengedte azt, hogy újra és újra ma is halljuk ennek a mélységét, ennek az üzenetét, ennek a vigasztalását, hogy most is tartozhatsz, még a mai napig is, még a mai napon is tartozhatsz ő hozzá. És tovább adhatod ennek a hírét más ember számára is. De talán ezeket a gondolatokat, ezeket az információkat már hallottuk nagyon sokszor az életünkben, viszont most egy kicsit mélyebben is nézzük meg, és nézzük meg, hogy a saját életünkben mi az, amiben, és mik azok a dolgok, amikben keressük a megoldást. Kitől várjuk mindezt, kinek az érkezését, minek az érkezését várjuk most, jelenleg, itt a Fasori gyülekezetben, itt 2023 végén. Hogyha ezt most így kinyitnánk ezt a kört, és beszélgetnénk erről, nem csak itt ebben a teremben, hanem az utcán is megkérdeznénk ezt a kérdést, hogy mit vár a mai ember, minek az érkezését várja, akkor nagyon sokan talán úgy válaszolnának, hogy hát egy olyan társadalmat, annak az eljövetelét várnák, amiben végre szeretet van, elfogadás, békesség, türelem, olyan élhető körülmények, amiben szinte gond nélkül éljük a napjainkat, vagy lehet, hogy azt mondanánk, hogy várjuk, hogy végre valaki megkérdezze tőlünk, hogy vagyunk. Várjuk azt, hogy az emberi kapcsolataink végre meg tudjanak erősödni, mélyülni, megoldódni, hogy mondjuk a házassági problémáink megoldódjanak, vagy a gyermeknevelésnek a kérdései, vagy az egyedüllétnek, az özvegységnek a kérdései. Nagyon sok területen várjuk, hogy valami változzon, hogy valami történjen. És talán itt a gyülekezetünkben is várunk valamit, valamilyen változást. A hétfőn együtt lehettünk a szolgáló testvérekkel egy ilyen adventi ünnepségen, és volt egy nagyon jó feladat, le kellett rajzolni azt, hogy hogyan látjuk magunk előtt a gyülekezetet a következő évben, mi az, amit szeretnénk, hogy megtörténjen, milyenné váljon, vagy mi történjen ebben a gyülekezetben. Ezek a rajzok egyébként itt vannak pont előttem az asztalon, és nagyon sokan azt rajzolták le, hogy azt szeretnék látni, hogy végre a szép, felújított templomunkban együtt dicsérjük Istent, hogy tele legyen ez a gyönyörű szép templom, gyermekek énekével, felnőttek, idősek énekével, és együtt áldjuk és magasztaljuk Istent, aki megengedte, hogy ez megtörténhessen, és akinek köszönhetjük az életünket. Ez egy nagyon-nagyon mély vágya mindannyiunknak, hogy ez valóban megtörténjen, hogy Isten ezt megadja a mi számunkra. De az a kérdés, hogy fogunk oda eljutni? Mi az, amit Isten vár tőlünk? Mi az, amit tennünk kell ezért? Ki ad megoldást erre a jelenlegi helyzetre, amikor még nincsen kész a templom, amikor még nem látjuk, hogy telve lenne minden egyes héten, amikor nem látjuk azt, hogy gyermekek éneke lenne minden egyes héten a templomban. Most még várunk erre, még várunk arra, hogy Isten megtöltse élettel még inkább a gyülekezetünket. És ki ad erre megoldást? Ki mondja azt, hogy mit kéne csinálni? Ki mondja azt, hogy mikor érkezik el pontosan ez az időszak? És hogy hogyan fog ez valóban megjelenni a saját életemben, hogy fogom én jobban érezni magamat Isten közelében, itt a gyülekezetben, vagy a saját életemben. Hát erre válasz ez az ige. Hogy lássuk meg ebben is, hogy még ebben a kérdésben is Jézus Krisztus az, aki a megoldás. Mert Isten ő rendelte ki a mi számunkra szabadítónak, felkentnek, akinek van hatalma ezt megtenni. Van hatalma arra, hogy minket készé tegyen arra, hogy másokat hívogassunk a gyülekezetbe. Vagy készé tesz minket arra, hogy oda tudjunk menni bocsánatot kérni attól, akivel valami konfliktusunk van. Vagy ő az, aki meg tudja bocsátani a bűneinket, és azt tudja mondani, hogy szeret téged, és szeret engem. A Jézussal való kapcsolatban van a válasz. És ez az adventnek a lényege, hogy ezeket a gubancokat, ezeket a szívünkben levő mindenféle összekuszált dolgokat, ezeket Jézussal együtt bontogassuk ki. És ő nem ilyen felszínes megoldást akar adni. Nem olyan, mint amikor valakinek van egy betegsége, és bevesz rá egy fájdalomcsillapítót, és akkor úgy érzi egy néhány óráig, hogy mint hogyha semmi baja nem lenne. De aztán elmúlik annak a hatása, és kiderül, hogy ott mélyebben van valami probléma. És Jézus nem ilyen fájdalom csillapító megoldást szeretne nekünk adni, hanem arra hív minket, hogy mélyen átvizsgálja a mi életünket, és ha kell, akkor műtétet is végezzen, és kitisztítsa a mi mélyen levő sebeinket, és azokat be is gyógyítja, a mi Istenünk. Nem hagyja így kitárva, hanem szépen, szépen lassan elkezdi gyógyítgatni. Tehát Jézus így az életünknek a mélységeire, a mélyen fekvő kérdéseinkre és problémáinkra is megoldást ad. De ezekkel a felszínen levő sérülésekkel, amiket akár egymásnak tudunk okozni, a megbántódás, a mindenféle csalódások, kudarcok, ebben sem hagy egyedül. Ezeket segít elhordozni is, és azt kínálja, hogy velünk van ezekben a helyzetekben is. Még ilyenkor is őt kereshetjük. És hogyan lesz a miénk mindez? Hát úgy, hogyha az ő tanítására figyelünk. A Heidelbergi KT-nak a kérdés felelete nagyon fontos, itt a 31. 32. kérdés felelet, ami ezekről szól, akár otthon elő is vehetjük majd. Az a prófétai tisztséget összekapcsolja a tanítással. Tehát ma hogyan lehet hallani Jézusnak a proféciáit, tehát azokat az ígéreteit, azokat a kijelentéseit az életünkre nézve? Hát a tanításából. Hogyha ezeket a tanításokat mélyen értelmezzük, és magunkra alkalmazzuk, és engedelmesen követjük, akkor ezeket megláthatjuk. Akkor valóban Isten megmutatja ezeknek az útját, hogy hogyan gyógyulunk meg ezekből a dolgokból. És itt végezetül már csak az a kérdés maradt, hogy elég-e neked Krisztus, mint felkent, mint felhatalmazott. Látod-e őt az életedben olyan embernek, olyan Isten embernek, aki hitelesen, aki méltó módon választ tud adni ezekre a kérdésekre? Ez a legfontosabb dolog ebben, hogy ne csak tudjunk ezekről, ne csak ismerjük ezt a tudást, ezt az ismeretet, ezt a tanítást, hanem hogy fogadjuk el Krisztust, fogadjuk el ezekben az élethelyzetekben, hogy ne máshol keressük a megoldást, hanem nála. Fogadjuk el az ő megoldásait az élethelyzetünkre, akkor is, hogyha nagyon nehéz azt megvalósítani. Elég-e neked Krisztus, amikor az életedre nézel? Elég-e neked Krisztus, amikor a jelenedben valami nehézség van? Vagy amikor nem látod, hogy mit fog hozni a jövő? Ezeket a nagyon mély kérdéseket hozta Isten a szívemre, és most itt a ti szívetekre is szeretné ezt helyezni. Elég-e neked Krisztus? És hogyha erre azt tudod mondani, hogy igen, akkor te átélted az adventnek a mélységét. Mert Krisztus akkor eljött a te szívedbe, eljött a te életedbe. De hogyha te most úgy vagy itt, hogy még nem tartasz itt, még Isten dolgozik benned, akkor egy nagyon jó dolog történik most benned. Mert amit Isten elkezdett, azt be fogja fejezni, és ő meg fogja mutatni az ő hatalmát ilyen módon is. És aki pedig elkezdi így élni az életét, Krisztus követőjeként, ugye ezért is hívnak minket keresztjénnek, Krisztusról neveznek így bennünket, mert mi is részesei vagyunk ennek a felkenetésnek. Ezzel mi is feladatot kaptunk Istentől. Hármas feladatot. A prófétai feladatunk, hogy vallást tegyünk, mi is szóljunk Jézus Krisztusról. A második, a papi feladatunk, az, hogy magunkat élő hála áldozatul odaadjuk Istennek. És a harmadik, a királyi feladatunk, hogy ne egymás ellen harcoljunk, hanem a bűn és ördög ellen szabad lelkiismerettel harcoljunk itt ebben az életben, az Úrnál pedig majd vele együtt uralkodjunk minden teremtményen. Ezeket írja le a Heidelbergi KT, ami hitvallásunk. És nagyon jó, hogyha ezeket gyakoroljuk minden nap, hiszen tulajdonképpen amennyire ezekben benne vagyunk, amennyire vallást teszünk, amennyire odaadjuk egészen magunkat Istennek, és amennyire harcolunk az ördög ellen, annyira mélyen leszünk mi keresztjének, annyira mélyen tudjuk mi Jézus szeretni és követni ebben az életben. Ezt a nagyon sok mély gondolatot hoztálink ma Isten, és ezekből a legfontosabb volt, hogy milyen profétai feladatot ad nekünk Isten, és hogy Jézus Krisztus a mi legfőbb profétánk, aki azért jött, hogy meghirdesse az evangéliumot a te életedbe is, az én életembe is, és ebbe az egész világba, mert erre van szüksége mindnyájunknak. Úgyhogy itt az alkalom vége felé gondolkodjunk azon, itt az advent kellős közepén, hogy mit jelent nekünk Krisztus? Mit jelent az, hogy ő felkent próféta, hogy ő király és pap egyszerre, mind a három? Mit jelent ez a mi életünkben? És talán itt nagyon sok gondolatunk indult el az alkalom alatt, és úgy kezdtem ezt az ige hirdetést, hogy ezeket a fényfüzéreket bontogatjuk, és itt pedig a mi életünkre nézve, a mi lelkünknek a gubancait Isten elkezdi bontogatni. És talán most a mi szívünkben is sok-sok kérdés van, sok mindent felkavart Isten, amiben úgy érezzük, hogy jó lenne most Isten elé vinni, elcsendesedni, és valahogy Isten kezébe tenni ezeket a kérdéseket, és nála keresni a válaszokat. Az advent az sosem egy kellemes ünnep, hanem egy felkavaró, jó értelemben felkavaró, bennünket megmozgató időszak, és egyben örömteli esemény is, amiben ezeket a lelki kérdéseket, mindenféle gondolatokat Isten elé vihetjük. Úgyhogy jó, hogyha most minket egy kicsit felkavart ez az üzenet, ez az ige. Gondolkodjunk tovább otthon, és a következő napokon azon, hogy kicsoda nekünk Jézus Krisztus, és mit várunk tőle. Adja Isten, hogy őt lássuk egyedül, méltónak és alkalmasnak arra, hogy szabadítson minket mindenféle bűnünktől, mindenféle nehézségünktől, hogy benne találjuk a megoldást. Ámen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te szavadat. Köszönjük neked, hogy a te szavad az élő és ható. Köszönjük neked, hogy te magad vagy, akinél kereshetjük a válaszokat a kérdéseinkre. És köszönjük neked, hogy te most nem csak kellemes, könnyen emészhető üzenetekkel láttál el bennünket, hanem olyan üzenetekkel is, amelyek mélyre visznek, amelyekben valóban megláthatjuk a gubancokat az életünkben, és szeretnénk ezeket egyen-egyenként a kezedbe tenni, Urunk, mert egyedül te vagy méltó, aki ezeket hordozni tudja, aki megoldást tud ezekre adni. És köszönjük, hogy nem úgy adod a megoldást, ahogy mi várjuk, hanem úgy adod a megoldást, hogy önmagadat adod, hogy magadra mutatsz. Könyörgünk Istenünk, hogy a mi életünk is hadd mutathasson rád. És könyörgünk azért, hogy tudjunk mi is tenni azért, hogy ezek a belső rendezetlenségeink, amit a bűn okoz, és amit egymáson okozunk, ezek meg tudjanak oldódni, elkezdjenek kibomlani és meggyógyulni. És Urunk, könyörgünk azért, hogy ez tényleg megtörténhessen itt a gyülekezetünkben is, itt a személyes életünkben is, és azoknak az életében is, akik most követik ezt a közvetítést. Könyörgünk Istenünk mindnyájunkért. És köszönjük neked azt is, hogy ha ezek a dolgok nem oldódnak meg karácsonyig, mi akkor is a te kezedben lehetünk, és odaadhatjuk magunkat neked. Köszönjük neked, hogy értékesnek és fontosnak tartod a mi életünket. Köszönjük, hogy megtisztítasz bennünket a bűntől, és feladatot adsz, felvértezel bennünket mindenféle feladattal, hogy mi is építsük a te országodat, hogy hirdessük másoknak az evangéliumot, ami bennünket is átjár. Könyörgünk Istenünk a gyülekezetünkért, azért, hogy valósággá válhasson, hogy megtöltöd élettel ezt a templomot, ezt a gyülekezetet, a mi életünket. Kérünk Istenünk, hogy add nekünk a lelkedet, add, hogy először rajtunk keresztül menjen ez a folyamat, minket újíts meg először, hogy hadd tudjon ezáltal az egész közösség megújulni és megerősödni. Köszönjük neked, hogy lelked által képes vagy elvégezni ezt, és egyedül neked van erre hatalmad. Köszönjük, hogy Krisztusként állhatsz most itt előttünk, a mi szívünkben, aki felkent vagy és szabadító. Így kérünk, hogy áld meg a további esténket, a következő napokat, ezt az időszakot, és az adventet, és a karácsonyt. Amen.
Amen.
Most pedig az Úrtól tanult imádsággal folytassuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A záró éneket énekeljük el, ami a 391. számú dicséret, 391. számú dicséret, a sötétség szűnni kezd már. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából, és utódod utódainak szájából, mostantól fogva mindörökké, mondja az Úr. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség.